Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa kiterjeszti a keleti katolikus pátriárkák joghatóságát az egész arab félszigetre. Amerikai püspökök szolidaritása a merénylet után a nikaraguai egyházzal. Az isztambuli Hagia Szófia bazilika maradjon továbbra is a különféle vallások használatában. Szent Ciprián püspök tanúságtétele Szent Sixtus pápa vértanúságáról. Ferenc pápa kiterjeszti a keleti katolikus pátriárkák joghatóságát az egész arab félszigetre. Ferenc pápa reszkriptumát augusztus 6-án csütörtökön tették közzé a Vatikánban, a sajtóteremben, amely az ott élő különféle rítusú katolikus hívek számára kiterjeszti a keleti katolikus pátriárkák joghatóságát az egész arab félszigetre. A keleti pátriárkák kifejezett kérésére hozta meg a pápa ezt a döntését, szem előtt tartva sok évszázados történelmi előjogaikat e területen. A keleti szertartású hívek lelkipásztori ellátását a pátriárkák az apostoli vikáriátusokkal együttműködve végzik. A pápai képviseletek előjogaitól eltekintve az apostoli vikáriátusok képviseli a katolikus egyházat az érintett országokban, és a kereti pátriárkák rájuk hivatkoznak. Eltekintve a kereti egyházak kánonjogának 85. paragrafusától, egy esetleges új egyház kerület felállítása a patriarkális egyházak szinódusa részéről önmagánál fogva az apostoli szentszék joghatósága alá esik. Az ilyen kivételt 5 évre határozták meg, amit aztán újból felülvizsgálnak. Közel és közép-kelet térségében két vatikáni dikasztérium gyakorolja saját joghatóságát. A népek evangelizálása kongregáció Dél- és Észak-Arábia latin apostoli vikáriátusaiban, valamint a keleti egyházok kongregációja a Perzsa-öböl menti országokban, mint például Jordánia, Irak, Irán, Libanon, Szíria, Palesztína, Izrael és Egyiptom. A rendelkezés hosszú mérlegelés gyümölcse, amelyet a pápa a római kúria dikasztériumainak képviselőivel folytatott, és miután figyelmesen meghallgatta a pátriárkák, valamint Dél- és Észak-Arábia latin apostoli vikáriátusainak észrevételeit. A leírat 6 keleti katolikus pátriárkális egyházat érint, amelyek az alexandriai koptok, az antiókiai maroniták, az antiókiai szírek, az antiókiai görög-melkiták, a babilóniai káldok és a cilíciai örmények egyházai. A pápai leírat a kommunió, a közösség gondolata jegyében fogant. A katolikus egyháznak a rítusok és az a saját történelmi előjogai különbözőségében egy abszolút többségű muzulmán környezetben kell folytatni a apostoli küldetését a lelkipásztori szolgálat tárlatában, a megértés és az együttműködés jegyében. Ekközben nem akarja szaporítani a saját tárgyaló feleinek a számát a helyi politikai hatóságoknál, amelyek számára a pápai képviseletek és az apostoli vikáriátusok továbbra is erőnyben részesített vonatkozási pontok maradnak. A katolikus pátriárkális egyházak maguk részéről számíthatnak évezredes történelmi jelenlétükre a térségben, és így közvetlenül elláthatják saját híveiket, akik 2003 óta a latin apostoli vikárius hernökök illetékességébe kerültek. Latinok és keletiek mindnyájan együtt most rendezettebb módon folytathatják az ide érkező katolikus vendégmunkások lelkipásztori ellátását, hogy ezáltal biztosítsák számukra az evangélium hirdetésének és a szentségek vételének a lehetőségét saját illetékes lelkipásztoraik révén. A BBC News 2011-es felmérése szerint a Közel-Kelet összlakossága 300 millió, ebből felfelé kerekítve 15 millió a keresztény, vagyis a teljes népesség alig 0,5%. Megdöbbentő az adat, ha arra gondolunk, hogy éppen ez a térség a kereszténység szülőhazája. A II. Világháború végén még 50 millió keresztény élt e térségben, már a számuk közel harmadára csökkent. Ám a jelenkori valóság még ennél is rosszabb, hiszen a közel-keleti térség állandósul politikai válsága, az úgynevezett iszlám állam létrejötte és brutális keresztényüldözése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az idézett 2011-es 15 milliós keresztény jelenlét további milliókkal csökkent. Hogyan tud egy mai keresztény Európában nyugodtan szembenézni a názáreti, pontosabban a közel-keleti Úr Jézussal? Amerikai püspökök szolidaritása merénylet után a nikaraguai egyházzal. Az Egyesült Államok püspökei is társulnak mindazokhoz, akik határozottan elítélik a managuai székesegyházban július 31-én végrehajtott robbantásos merényletet, amely a katedrális Krisztus vére kápolnájában súlyosan megrongálta az 1600-as években Spanyolországban készített művészi feszületet, az ország katolikus vallási életének egyik legbecsesebb jelképét. A merényletet, amely világszerte megdöbbenést keltett, Leopoldo José Brenes, nikaraguai bíboros terrorista akciónak minősített. Ferenc pápával és a latin-amerikai püspök testvéreinkkel együtt mi is mélyen elítéljük ezt a szentségtörést, nyilatkozta David G. Malloy püspök, az USA Katolikus Püspöki Konferenciája Igazságosság és Béke Bizottságának elnöke. A robbantás célpontjául szolgáló kereszt az ország szenvedésének megindító jelképe lett, amely a 2018-ban kezdődött béke közvetítés szimbólumaként többszöri szóbeli és fizikai támadás szenvedett el, emlékeztet Malloy püspök, aki köszönetet mondott az Egyesült Államok politikai vezetésének a közép-amerikai egyház iránt mutatott szolidaritása miatt. A nyilatkozat az amerikai püspökök közelségét fejezi ki a nikaraguai hívek és az ország minden jó szándékú lakosa felé. Szerdán Leopoldo José Brenes, nikaraguai bíboros, szentmisét mutatott be a Szent Vér kápolna bejáratánál. Homíliájában így buzdította a vigasztalanná lett híveket. Az egyház mindig szenvedett, és most is a szenvedés útját járja, de tudatában van annak, hogy az Úr vele van. Továbbra is a keresztbe kell kapaszkodnunk, mert ha tényleg belekapaszkodunk az ő keresztjébe, akkor ki is tudna bennünket elszakítani Krisztus szeretetétől, kérdezte a bíboros. Mindazonáltal nincsenek újabb fejlemények a merénylet vizsgálata során. Az állami hatóság vizsgálata szerint a tűzesetet nem szándékos rongálás motiválta. Ennek ellenére a tények világosan beszélnek. Az elmúlt 3 hét során 3 támadást hajtottak végre Nikaraguában az egyház ellen, és a harmadik merénylet éppen a managuai székesegyházban történt. Július 29-én ismeretlen tettesek megrongálták Nindiri város templomában a segítő szűzanya kápolnáját, míg 2 nappal korábban ugyanebben a városban földre taszította a Karmelhegyi Boldogasszony kápolnájának a tabernákulumát a Veracruzi Mi Asszonyunk plébánián.
Az isztambuli Hagia Szófiát használják a különböző vallások világának jelképeként. Páter Claudio Monge domonkos szerzetes hosszú évek óta Isztambulban él, és a Vatikáni Rádiónak adott interjújában áttekintette az isteni bölcsesség hajdani bizánci nagybazilika hányatott történetét, amely mostantól ismét mecsetként működik. Az istentiszteleti hely korábban a keresztények közötti kegyetlen megosztottság tanúja is volt. A Szent Szófia a világ lenyűgöző szépségű helyeinek egyike, amely Istenről beszél nekünk, és amelyet továbbra is a különböző vallási és kulturális univerzumokat összekötő szimbolika teljességében és ellentmondásosságában kellene hasznosítani. Így fogalmazott az 51 éves Claudio Monge olasz domonkos rendi szerzetes, aki az isztambuli Dosti kultúraközi párbeszédközpont vezetője. A török elnök a közelmúltban úgy döntött, hogy a bizánci nagybazilikát ismét mecsetté alakítja. A szerzetes az ennek következtében kialakult helyzetet, vagyis az utóbbi hetek eseményeit a leegyszerűsítés és kategorizálás elkerülésével igyekezett értelmezni a hosszú interjújában. Peter Monge végigjárta e híres istentiszteleti hely történetének főbb állomásait, amelyek kapcsolódnak a török hódítás előtti keresztények közötti megosztottság időszakához is. Lehetetlenség röviden összefoglalni ennek a csodálatos épületnek a rendkívüli és hányattatott történetét, kezdte interjúját az olasz domonkosrendi szerzetes. Justinianus császár szentelte fel 537-ben, de nem ez volt az első templom ezen a helyen. Az elsőt, amelyet nagy templomnak is ismernek, Konstantin császár, vagy talán fia, II. Konstantin építette, és 360-ban szentelték fel. Az épület bazilika alaprajzú volt, és fatetőzettel látták el. A logosznak szentelték, és december 25-én ünnepelték. Ez lett az új székesegyház. 404-ben egy tűzvész elpusztította. II. Theodosius építette a II. Templomot, amelyet Rufino építész tervezett. Szintén a bazilika alaprajzot követte, és fatetőzet borította. 415. október 10-én szentelték fel, de porig égett a nikai lázadás idején, amely 532-ben tört ki Konstantinápolyban, és majdnem Justinianus császár trónjának és életének elvesztésével járt. Ennek a második épületnek előkerült az árkád sora oszlopainak egy része, amelyek a jelenleginél alacsonyabban voltak, és megmaradtak a bejárat timpanonjának hatalmas építészeti szobordarabjai is. A második bazilika elpusztulása után néhány nappal Justinianus császár elhatározta, hogy egy teljesen eltérő új bazilikát épített, ami elődjeihez képest nagyobb és magasztosabb. Az építési műveleteket a matematikus Trallesi Anthemiosra és az építész Miletoszi Isidoroszra bízta. Prokopius, bizánci történetíró, követte az építés fázisait, és megjegyzi, hogy a császár nagy érdeklődéssel és részvétellel követte a folyamatot és az értékes anyagok beszerzését. A templomot jelentős építészeti műnek tekintették már abban az időszakban is, elsősorban csodálatos kupolája miatt, amely eredetileg 7 méterrel alacsonyabb volt a jelenleginél, és ablakok gyűrűje övezte alapzatán, amelyek fénye azt a hatást keltette, mintha lebegne az ég felé. Cezáriai Prokopius ír e fény misztikus hatásáról, amely úgy tűnik, mintha a bazilikából áradna, és mintha semlegesítené a szerkezet szilárdságát és súlyát. Az épületet 537. december 27-én szentelte fel a császár és Ménász pátriárka. A templom a császári és elsősorban a koronázási szertartások helyévé vált. A Konstantinápolyt 553 és 557 között megrázó földrengések hatására a főkupola teljesen beomlott az 558-as földmozgás idején. Elpusztult az oltár, a cibórium és a szószék is. A császár azonnal elrendelte a helyreállítását, és azt ifjabb Izodorosz építőmesterre bízta, aki könnyebb anyagokat használt és megemelte a kupolát 6,25 méterrel, amellyel elérte a bazilika jelenlegi belső magasságát, vagyis az 55,6 métert. Az épület jelenlegi külsejét meghatározó építkezés 562-ben zárult le. A kupola alatt császárokat koronáztak meg, és a hagyomány szerint a templom felszentelésének napján, 537-ben, Justinianus császár a csodálattól eltelve felkiáltott: Salamon, legyőztelek! Egyes tudósok kétségbe vonják ezt az utalást Salamonra. Az viszont bizonyos, hogy egy ilyen bátor építészeti vállalkozás inkább a birodalmi presztízs megerősítésének logikáját tükrözte, mint az isteni nagyság és fenség tiszta és érdektelen kultuszát, jegyezte meg az olasz domonkosrendi szerzetes. Tehát vallás, hatalom, politika, presztízs mindig is elidegeníthetetlen dimenziói voltak a Szent Szófia történetének, és nem csak a közelmúltbeli események jellegét határozzák meg. A történelmi, politikai és vallási események összefonódása kapcsán Páter Monge utalt arra, hogy a Szent Szófia bazilikában kezdődött el a keleti és nyugati egyház közötti szakadás, amikor a pápa küldötte az oltárra helyezte Kerulárius pátriárka kiközösítésének dokumentumát. Az Hagia Szófiában felhangzó csodálatos ortodox liturgia vezetett el később az orosz nép megtéréséhez. Az Isteni Bölcsesség Bazilika később megismeri a nyugati kereszténység szörnyű és rövid életű győzelmét az 1204-es negyedik keresztes hadjárat idején. Az olasz domonkos rendi szerzetes nem részletezte az okait annak a történelmi eseménynek, amelynek során a Szent Sír felszabadítására indított katonai hadjárat céljai Konstantinápoly kifosztásához vezettek. Megállapította ugyanakkor, hogy a világtörténelem tágabb értelmezésében ez a történelmi esemény katasztrofális következményekkel járt, elsősorban etikai és erkölcsi, de politikai szempontból is.
Augusztus 7-e Szent Szixtusz pápa és társai vértanúk emléknapja, akiről Szent Ciprián püspök is vértanú egyik levele így tesz említést. Szeretett testvérem, leveledre nem válaszolhattam azonnal. Ennek az a magyarázata, hogy minden klerikusomat közvetlenül fenyegeti az üldözés, és így innen el nem mozdulhattak, hiszen valamennyien készek életük feláldozása árán átvenni Istentől a mennyei jutalmat. Most azonban közölhetem, visszajöttek azok, akiket Rómába küldtem biztos hírekért, hogy mit tartalmaz a velünk kapcsolatos császári rendelet. Eddig ugyanis csak különféle ellentmondó és bizonytalan híresztereseket terjeszthettek. Most azonban már tudjuk, hogy mi a valóság. Valerianus császár leíratot küldött a szenátushoz, hogy azonnal végezzék ki a püspököket, papokat és diákonusokat, a szenátorokat meg a császári főtisztviselőket és a római lovagokat pedig fosszák meg méltóságuktól és javaiktól. Ha vagyonokat elveszítve is megmaradnak keresztények, le kell fejezni őket. Feleségüket pedig fosszák meg vagyonuktól és száműzzék. A császári pénzváltóktól, akik régebben tettek hitvallást, akár most tesznek, a náluk lévő pénzt az állam részére kell elkobozni, őket pedig megkötözve és jogfosztottan a császári birtokokra kell hurcolni. Az úr jóságából és irgalmából számítunk az örök élet koszorújára. Közlem még, hogy Szixtuszt augusztus 6-án kivégezték a temetőben 4 diákonussal együtt. Rómában a rendőrfőnökök pedig minden nap kegyetlenül folytatják az üldözést. Ha valakit feljelentenek náluk, azt azonnal kivégeztetik, javaikat pedig az államkincstár számára elkobozzák. Kérlek, közöld ezeket az értesüléseket többi püspöktársunkkal is, hogy az ő buzdító szavuk megerősítse mindenütt a testvéri közösséget, és készítsenek fel mindenkit a lelki harcra. Mindegyikünk ne annyira a halálra gondoljon, hanem inkább a halhatatlanságra. Teljes hittel és egész bátran adják át magukat az Úrnak. Félelem helyett inkább öröm legyen a szívükben, hitünk megvallásakor, hiszen tudják, hogy Isten és Krisztus katonáinak sorsa nem a pusztulás, hanem a koszorú elnyerése. Az Úrban minden jót kívánok neked, szeretett testvérem, szól Szent Ciprián vértanú püspök levele. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adáson véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.